Útközben. Anzix.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Jeruzsálemi utazásra hív a Szent István Társulat és a Ferences Rendtartomány közös gondozásában, kiadásában a Szent István könyvhétre megjelent kötet, amely nem egy hagyományos Bédekker, hanem annak az egyik legfontosabb őse, legalábbis magyar nyelven, Kis István ferences szerző a 18. században vetette papírra azt, amely most jegyzetekkel, kiegészítő tanulmányokkal másodszor látott napvilágot könyvalakban, de megvan a maga története. Várna Jakab ferences szerzetes, a Szapiencia szerzetesi hitványi főiskola rektora bábáskodott a könyv kiadása körül, és írt bevezető tanulmányt is. Kedves Jakab atya, miért tartottad fontosnak ezt a könyvet, hogy napvilágot lásson a Szent István könyvhétre?
Egy olyan kéziratról van szó, amely a Margit körúti Magyar Ferences könyvtárnak az ékessége. Amikor ezt a beszélgetést folytatjuk, éppen most volt 250 éve, hogy Kis István hazaérkezett a Szentföldről. Itt a Szapiencia Hittudományi Főiskolán szemináriumi foglalkozás keretében a Szentföld kapcsán mi is a hallgatókkal feldolgoztuk ezt az irodalmat, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy jó volna a kiadást, tehát újból az emberek kezébe adni ezt a könyvet. Ezelőtt néhány évvel Szegeden megnyílt egy kiállítás Kis Istvánnak az útjáról, mert ő Szegeden is élt hosszú ideig, ott is halt meg, és akkor már terve volt véve az új kiadás, tehát a szöveg egy bizonyos fokban már gondozva volt. Öten álltunk neki, Nagy László tanár úr, irodalomtörténész, Kapisztrán atya, ferences rendtörténész, rendíratok ismerője, Fáy Zoltán könyvtárosunk és Kis Bernadett könyvszerkesztő. Így beszélgettük végig ezt a hosszú szöveget, és azt a nagy kérdést, hogy hogy lehet egy 250 éves kéziratot olvashatóvá, ugyanakkor az eredetivel egyezővé tenni, és így közreadni. Annyival hadd mutassam be magát a művet, hogy a mű első fele olyan értelemben útleírás, hogy oda kellett jutni a Szentföldre. Tehát ez igen hosszú történet, az első felé teljesen ez veszi igénybe, és a 18. század végi, mondjam így, Magyarország, Felvidék, Ausztria, Velence, Triest, Velence, hajóút, Alexandria, Akkó, Jaffa, és utána Jeruzsálembe érkezik. És Jeruzsálemben megszűnik a kronológiai leírás, onnantól kezdve nem napló, hanem módszeresen, inkább földrajzilag, mondjuk így, veszi végig a szentföldi szenthelyeket. A kéziratot Pásztor Lajos 60 évvel ezelőtt közreadta már Rómában, és az akkori bevezetőjében leírja, hogy Kis István egy Konrad Haitling nevű korabeli szerzőt követett, leírásában tőle vett át részeket. Az embernek az a gondolat, hogy hát ez egy utazó, aki bejárja a messzi tájakat, és elmondja nekünk, hogy mit lát. Nem voltak ferences utazók abban az időszakban, nem volt repülőgép, nem volt évi 3 hét szabadság, hogy az ember esetleg elmenjen valahova, hanem aki szerette volna meglátni az Úr Krisztus szülőföldjét, az jelentkezett szentföldi szolgálatra. Tehát az engedélyezési levélben is, amit kap a rendfőnöktől, le van írva, hogy legalább 3 évig neki ott kell lennie. És amit a szentföldi kusztos elrendel, azt csinálni és ott, és abban a rendházban. Tehát addig ott teljesített szolgálatot, szolgálattételre ment ki.
Az tűnt föl nekem, azt hiszem éppen Jakab atya tanulmányából, hogy hát ez egy, ha nem is kegy privilégium, de nagyon meg kellett szolgálni, bizonyítania kellett annak a ferences szerzetesnek, aki ebbe részesült. Tehát egyáltalán nem kipécézés, büntetés, hanem egy nagyon nagy jutalom volt. Úgy látszik, nagyon sokan szerették volna látni a ferencesek közül is a Szentföldet, vagy ott szolgálni, mert nem volt könnyű.
Nyilván lehet, hogy lett volna, aki büntetésnek érzi, hogyha kiküldik, és akkor abban nincs köszönet. Viszont abban sincs köszönet, hogyha úgy küld el valakit, esetleg még éppen az illető egyetértésével a tartományfőnök, hogy amúgy nem tud vele mit kezdeni. Vagy pedig így akar tőle, hogy úgy mondjam, egy ideig megszabadulni. Nem tud neki jobb beosztást adni. Hanem valóban igazolnia kellett abban a rendházban, ahol lakott, illetve a tartomány vezetőségének minden tagjának aláírásával, hogy alkalmasnak tartják őt. És valóban a Szentföldi Ferences Szolgálat 800 éve a provinciákból küldött alkalmas emberek szolgálata alapján áll fenn, és folyik ma is.
Az is meglepett, vagy újdonság volt számomra, hogy egy meghatározott időre mennek, kvázi külszolgálatra. Legalábbis ebben az esetben ez volt, hogy nem életfogytiglan, de lehet, hogy olyan is volt.
Valóban kétféle típusa volt az odakimenőknek, az úgynevezett apostoli misszionáriusok 20 vagy valahány még hosszabb időre, 20 évre még hosszabb időre mentek, és nekik megérte az a befektetés, hogy őket azután arab nyelvre megtanították, vagy pedig görögül, mondjuk ciprusi szolgálatra, és akkor ott tudtak helyben ilyen pasztorációt is kifejteni. De valóban igaz, hogy 3 évre mehettek ki, és még 250 évvel régebben, 1517-ben volt kint Pécsváradi Gábor, aki előzőleg ferences tartományfőnök volt Magyarországon, és a magyarul is megjelent művében leírja, hogy 3 év után el kell jönnie az embereknek, mert mások szeretnének kimenni.
Tehát voltak jelentkezők. Érdekes, egyrészt, hogy a testvére is ferences szerzetes volt Kis Istvánnak, Iker testvére, és szintén Szentföldön szolgált. Másrészt, hogy Kis István előzőleg talán még nem is volt szerzetes érettségi előtt, piarista diák volt, Rómába elzarándokolt, ami megint nem egy kéthetes repülőút.
Biztos, hogy egy bátor emberről van szó, és egy erős teherbíró, trapabíró emberről, és mellesleg egy mélyen hívő valaki, ez átjön a sorain, és papként is nagyon szépen jelen van végig a művében. Egyrészt az ő saját áhítata, arról egy külön tanulmányt lehetne írni, hogy a barokk áhítat hogyan szövi át az útját is, meg az jelenlétét a Szentföldön, az egyes szenthelyek bemutatásánál, hogy tesz említést arról, hogy ő is ott volt, és milyen érzés volt az ő számára.
Most eszmélek rá, hogy az egykori Alma Matere helyén beszélgetünk, mert pesti piarista diák volt, a Szapciencia Szerzetesi Főiskola. Ezen a helyen működik, a piarista rendházzal végül is egy tető alatt, és egy ferences szerzetessel beszélgetünk a piarista rendház épületében.
Nagyon sokat jelent ez, hiszen amikor kiérkezett Jeruzsálembe, akkor 3 nap után őt nem rendelték valamilyen rendházba, valamilyen kisegítő beosztásba, hanem a kusztódia titkárságán volt másod titkár. Ez azt jelentette, hogy tudott jól latinul, közben olaszul is megtanult a hajóúton, és szépen írt. Erről a kézirat tanúságot tesz.
A piarista tanárai jól megtalpalták.
Így van. Ez a piarista képzésnek, nevelésnek a dicséretét jelenti, és nekem a múlt nyáron alkalmam volt a kusztódia levéltárában a korabeli jegyzőkönyveket olvasni, amelyek közül némelyik latolgattuk, utána lehetne nézni vizsgálat alapján, hogy az ő kézírása.
Kik vannak, említettünk már ezt a pécsváradi nevű elődjét, magyar szerzetesek a Szentföldön, Kis István előtt, Kis István után. Hála Istennek úgy tudom, hogy most is készül ki valaki a Magyar Ferences rendtartományból, de hát sokáig nélkülözte a szentföldi kusztódia a magyar embert.
Fáy Zoltán könyvtárosunk nézett utána egy kicsit ennek a kérdésnek, és úgy látja, hogy a Salvatorianus provinciában, majd erről esetleg mondok két szót, hogy ez mit jelent, tehát az egyik magyar ferences provinciában a 18. században a josefinizmusig elég folyamatosan mindig volt kint valaki a Szentföldön, és folyamatos volt a gyűjtés a Szentföld céljaira.
Végül is magyar zarándokok érkezése folyamatos lehetett, és ezért is indokolt volt?
Lehet, hogy ez is közrejátszott, másrészt pedig a provinciának a helye az egész rendben, a bekapcsolódása a rend életébe, a reagálása arra, hogyha a rendfőnök embereket kér a Szentföld szolgálatára, akkor mi küldünk valakit. És hát egyáltalán a létszám, képzettség, iskolázottság megengedte, hogy ő küldjenek ki embereket.
A szentföldi ferences jelenlétnek, ha sorrendben lehet állítani, mik az okai, mik a céljai, mert itt eszembe jut egyrészt hát a tisztelet, a kegyelet, őrizni a szent helyeket, csak úgy önmaguk értéke miatt, a másik pedig a zarándokok fogadása. A harmadik szempont lehet a helybeli keresztények is tápolása.
Úgy szoktuk mondani, hogy az egyház építése, az ottani egyház építése, amely jelenti plébániák fenntartását, iskolák fenntartását, lelkipásztori munkát, más intézményeket. Lényegében ezek, ahogy elmondtad, és azóta is a szentföldi misszió a rend számára az a külön misszió, ami meg van említve a rend szabályzatában, hogy ott mindig legyen valaki mindegyik rendtartományból. A többi misszió nincs így néven nevezve. És valóban elég különleges dolog, hogy 1342-ben kifejezetten a ferencesekre rábíznak egy feladatot, és azt azóta csinálják töretlenül, szakadatlanul, folyamatosan. Ez már önmagában egy nagy megtiszteltetés az egyház részéről.
Jeruzsálemi ferences levéltárban is kutakodtatok, hogy mit lehet találni. Kis Istvánnak név szerint is van nyoma? Tehát...
A könyv képmellékletében megtaláltuk azt az úgynevezett obedienciális levelet, vagy engedelmességi levelet. Több néven fordítja maga Kis István is a könyvben, ez egy kicsit mulatságos. Nem arra kell gondolni, hogy itt van egy Kis István nevű dosszié, hanem amikor a levéltárosnál érdeklődtem, hogy találhatnánk meg az ő nyomát, akkor átnéztük az úgynevezett diskretóriumnak, a kusztódia vezetőségének az értekezleti jegyzőkönyveit, egybe voltak kötve az 1766-67-es évből. Na most egyik meglepetésünk az volt, hogy ezeket olaszul írták. Egy ilyen egyházi kormányzati dokumentumot nem latinul vezettek ezelőtt 250 évvel, ez egy figyelemre méltó dolog volt. Ebben több jelzés is volt. Egyrészt a könyvből megtudjuk, hogy ő Velencéből egy bizonyos Páter Róberttel, egy osztrák ferencessel együtt utazott, aki adományokat vitt különböző ládákban. A vezetőség jegyzőkönyve pedig elárulja, hogy 1766. szeptember 19-én fogadták Páter Róbertet Ausztriából, és átvették az adományait. És ott le van írva, hogy mi volt a ládákban. Egyházi ruhák és egyéb kellékek. Azután egy nagyon érdekes említés is van arról, hogy miért jött ő vissza egy év múlva, illetve magáról a tényről, hogy visszajött.
Mármint Kis István.
Igen, Kis István visszajött egy év leteltével. A szolgálat 3 évre szólt. Iker testvére már akkor másfél éve ott volt, és egy kicsit tapintatos, rejtőzködő megjegyzés van, vagy rejtélyes megjegyzés van, 1777 júliusából, július végén írja, hogy felolvasták a két testvérnek, Kis Istvánnak és Lászlónak a levelét a tanácsban, melyben kérik, hogy mentsék föl a kint tartózkodás alól őket, és engedjék őket vissza a provinciába, és csak annyi szerepel, hogy a rendi tanács tagjai elfogadásra méltónak találták az említett motivációkat, de nem tudjuk meg, hogy mik voltak ezek. Tehát erről külön beszéltek, és megengedték neki, és valóban akkor jönnek vissza együtt. Ő nem írja le a könyvében, ez egy nagyon nagy kérdés, a könyvében nagyítóval kerestük, hogy mi vezetett oda, hogy visszajöjjön, de nem árulta el. Most már legalább tudjuk, hogy valóban egy különleges intézkedés volt, hogy egy év múlva visszajöhetett, és az ő kérése volt, de nem tudjuk miért. Egy gondolat lehet, vagy egy ötletünk lehet, hogy akkor utazott a valenciai nagykáptalanra a Szentföldről az addigi kusztos, Paolo da Piacenza, és esetleg ilyenkor a váltáskor szokott cserélődni a létszám is a Szentföldön, és lehet, hogy vele kapcsolatos ez az eltávozásuk.
Ha mai fejjel gondolkodom, de lehet, hogy ez egy kicsit szentimentális dolog, hát lehet, hogy értesítést kaptak, hogy nagyon beteg a mamája vagy a papája. Ma már ez egy indok lehet egy hazautazásra, de lehet, hogy akkor erről szó se lehetett, hogy ilyen földi érzelmi húrokat pengessen a szerzetes.
Hát erről sajnos nem tudunk meg többet, csak annyi, amennyi ott áll. De egyébként a levéltárban még szerepel van egy másik jegyzék is, ahol egyszerűen beírták azokat, akik beérkeztek hivatalosan a kusztódiába, és ott jegyzékben van az ő neve, és a testvérének is a neve előtte egy évvel.
Mennyire szokatlan, hogy egy szerzetes könyvet ír, naplót ír, tehát ez egy irodalmi kuriózum, vagy pedig ez egy elég gyakori dolog volt, hogy mindenki olyan fontosnak érezte ezt, hogy naplót írt?
Nagyon sok leírás nincs a kezünkben. Itáliában, tehát olasz nyelven, illetve olasz szerzőktől jóval nagyobb irodalma van. A Szentföldi Kusztódia éppen fél éve jelentetett meg egyfajta áttekintést a 800 év során ezekről a szerzőkről, ami egy klasszikus téma a szentföldi útleírások. Nem jelentés a maga hivatalos formájában, bár az egy érdekes dolog, hogy Kis István röviddel hazatérése után latinul leírta az eseményeket, noha egész valószínű, hogy nem latinul jegyzetelt magának, és csak 20 évvel később fordította le, vagy írta meg magyarul, így mondom inkább, hiszen négyszer annyi a terjedelme a magyar anyagnak, mint a egyébként szintén kalandos sorsú latin kéziratnak is, tehát nem fordítása, hanem kibővítése, és az az ember, aki egyébként különböző más megbízatásai mellett prédikátor is volt, valóban prédikál az egyes szent helyeken, odaszól az olvasóhoz, és az erkölcsi tartalmat, hitbeli indítatást megpróbálja föleleveníteni.
Végül is ez a harmadik nyomtatásban megjelent kiadás ennek a könyvnek? Tehát az első kiadás a kéziratban volt csak, vagy megjelent nyomtatásban? Mert aztán Pásztor az Anonymous kiadónál Rómában megjelentette, és most megint megjelent. Tehát ez most harmadik kiadás, vagy második kiadás?
De nem kiadásnak nevezhetjük, mert nem nyomdában adta ki, hanem a korabeli módszer szerint bekötöttek neki néhány ív papírt, ő pedig nekiült, és szépen az oldalakat megkeretezte. Az első oldalak nagyon díszesek. Utána már bizonyára gondolt, hogy ha ilyen díszes mindegyik oldal, akkor soha nem fog végezni vele, akkor már egyszerűbb keretek vannak, és így írta meg az egész könyvet. Gyakorlatilag kézzel, a könyvnyomtatás korában, tehát már volt könyvnyomtatás, írja is, hogy Bécsben vásároltak könyveket a Magyarországi Teológiai Főiskola számára, de ő kézzel írt egy könyvet.
Mit lehet még róla tudni? Említettük már, hogy Szegeden hunyt el, de hát az utazás után 20 évvel jelent meg, vagy készült el a magyar változat, tehát egy komoly életút volt még hátra az ő életéből, hazatérte után is.
Igen, több helyen is teljesített szolgálatot. Ez a bizonyos szalvatoriánus provincia, ez tulajdonképpen egy ferences rendtartomány, amely a megváltónak, Sanctissimi Salvatoris, a megváltónak, üdvözítőnek a nevét viseli, és úgy kell elképzelni az elhelyezkedését, földrajzi elterjedését, hogy az országnak inkább a keleti felében és a felvidéknek is a keleti felében voltak találhatók a rendházak. Történelmi helyei ugye Gyöngyös és Kecskemét, Szeged, amelyekről tudjuk, hogy a török időn alatt is többé-kevésbé működtek. A tartomány főnökség is Gyöngyösön volt. Úgy kell elképzelni, hogy az országnak a középső Dunamenti részén, mint egy beékelődött a két provincia közé, a nyugati Szűz Máriáról nevezett és a keleti Salvator János provincia közé, délről a Kapisztrán provincia, amely Boszniából jött az első tagjai, és így alapították, amely aztán Dunamenti városokban egészen Budáig feljött. Ez a provincia nem élte túl a 19. századot, akkor a magyarországi átrendezések nyomán...
Mármint a Salvator János?
Salvator János provincia, de a kapisztránus sem ebben a formában, hanem a rendtörténetben úgy szoktunk fogalmazni, hogy létrejött az új kapisztránus provincia 1900-ban, aminek a rendházainak a többségét a Salvator János házak adták. De azt a nevet viselt, hogy Kapisztrán Szent János provincia. És érdekes módon azután 1924-ben létrejön Csehszlovákiának a szlovákiai részén a szlovákiai, szlovák ferences provincia Sanctissimi Salvatoris titulussal, amit máig is őriznek, és máig is, ahogy a könyvben meg van említve, hogy színeváltozás ünnepén, augusztus 6-án van a provincia titulus ünnepe, ma is a szlovákiai ferences provincia akkor ünnepli a provincia titulusát.
Végezetül szóljunk a Szapiencián zajló oktatás keretében a Szentföld iránti ismeretek gyarapítását szolgáló kurzusról. Láttam, hogy létezik ilyen.
Hát kétségtelen a Bibliának és a Szentföldnek a kapcsolata, de azért ezt a kurzust, ezt a pedagógus továbbképző tanfolyamot nem nevezhetjük szentföldi tanfolyamnak, bár biztos, hogy sok szó lesz a helyszínről is. Egy akkreditált pedagógus továbbképző tanfolyamot hirdetünk, amely elsősorban nem annyira hittanárok számára, hanem mondjuk magyar történelem szakos tanárok számára a bibliai kultúrát szeretné elmélyíteni. Tehát, hogy valaki a szakjának megfelelően ismerje a Szentírást és annak a kulturális hatását. Itt igen kiváló szakemberek részéről Jelenics tanár úr, Lukács László atya, akik az irodalomban is, művészetekben is, és a Biblia tudományban is otthon vannak, többek között tőlük kaphatnak szaktudást. Június 5-éig várjuk a jelentkezéseket.
Néhány ferences nevet is láttam a plakáton, nem csak piaristákat.
Természetesen vannak ferences oktatók, és itt Szabók Szavér atya, Varga Kapisztrán atya.
És gondolom, hogy a jeruzsálemi utazás is része lesz a tananyagnak.
Reméljük.
Jeruzsálemi utazásunk ezennel véget ért. Kis István 18. századi úti naplójáról beszélgettünk, amely most jelent meg a Szent István Társulatnál Várnai Jakab ferencessel, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorával. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.